reggeli személy.
Jó napot kívánok mindenkinek, Bíró Nagy András, a Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársa, a Policy Solutions igazgatója van itt, jó reggelt önnek is.
Jó reggelt kívánok.
Közben elkezdtük a beszélgetés, elnézést a hallgatóktól, ahogy ennek a töredékeibe szűrődtek. Amiről beszélünk, az tulajdonképpen egy könyv, itt van a kezemben, 20 év, nagyon szép, de mutatom is. 20 év az Európai Unióban, Magyarország uniós tagságának közpolitikai mérlege, és hát Bíró Nagy András Medve Bálint Gergővel szerkesztette ezt a könyvet. De ugye ez csak egy kiinduló pont a számunkra. Kezdhetjük-e azzal, hogy a magyar közvélemény visszanyúlása, ami ugye hát nagyon magasról indult 2004-től, de ugyanaz volt érvényes szerintem a NATO tagságra is, az hol tart most ebben a pillanatban, mert ilyen szétszórt, nem tudom, hogy mennyire megbízható adatok szerint, a uniós átlag fölött vagyunk. Tehát a magyar támogatottság az uniós tagságnak még mindig elég magas.
Ez továbbra is így van. Nagyon gyakran azt mondanám, hogy mondjuk évente minimum egyszer nagy átfogó EU-s kutatást mindenképpen csinálunk az uniós attitűdökről, és ez azt mutatja, hogy továbbra is az uniós tagság támogatottsága 20 év után is 70% fölött van. Azért emlékezzünk vissza, hogy amikor 2003-ban népszavazás volt Magyarország uniós tagságáról, akkor ez még azért 80% fölötti eredmény volt. Emlékeim szerint 84%-os igen arányjal csatlakoztunk végül az Európai Unió. Én azt gondolom, hogy 20 év után és több mint egy évtizednyi euroszkeptikus kampányok után, amiket látunk, a 70% környéki vagy feletti eredmény, legutóbbi mérés, ami ebben a könyvben is részletesen elemzésre kerül, az például 72%-ot mutatott, tehát azt gondolom, hogy ez még mindig egy magasnak számító arány. Azonban szerintem érdemes ezt hozzátenni itt a 20. évforduló környékén, hogy az utóbbi években azért a jó makroszámok mellett látunk egy a felszín alatt lévő lassú eróziót az uniós pozitív attitűdökben. És ez leginkább a gazdasági legitimációját érinti az Európai Uniónak. Ez azért nagyon fontos, mert a magyarok ezt tartják hagyományosan az Európai Unió legnagyobb előnyének, tehát az uniós pénzeket, az, hogy uniós források vannak, ezek jönnek Magyarországra, ebből sok minden épül, ebből gazdasági fejlődésnek azért megvan a lehetősége. Ez általában véve az, amit a magyarok a leginkább érzékelnek. Az EU-ból is a legnagyobb előnyének tartanak. És az utóbbi két évben a korábbi alapvetően kulturális és nemzeti szuverenitás védő euroszkepticizmus mellé megérkezett a gazdasági euroszkepticizmus is. Ez főleg az orosz-ukrán háború kitörésével, az elszabaduló megélhetési válsággal, a rekordinflációval van összefüggésben, hiszen ebben az időszakban kellett a magyar kormánynak találnia egy bűnbakot a hazai gazdasági nehézségekre. És amikor arról beszélek, hogy gazdasági euroszkepticizmus megjelent, akkor az leginkább azt jelenti, hogy Brüsszel hibáztatása a hazai gazdasági nehézségekért. Brüsszel nyakába varni, vagy az uniós intézmények nyakába varni például a rekordinflációt, és elkezdeni bevezetni a közéletbe egy olyan fogalmat, hogy szankciós infláció. Azt mondani, hogy esetleg azért nem lehet Magyarországon béreket emelni, mondjuk a tanároknak, mert az Európai Unió pénze nem érkezik meg, hiszen ezzel büntetnek minket, úgymond. Tehát kitalálni egy olyan narratívát, ami arról szól, hogy tehát a hazai megszorításokért, vagy a hazai nehézségekért végsősorban az uniós tagságunk a hibás. És hogyha ezt a narratívát elég erősen nyomja valaki, sok milliárd forinttal megtámogatva, akkor ez bizony, és a utóbbi évekbeli több mérésünk ezt bizonyítja, megingathatja a gazdasági legitimációjába vetett hitet az Európai Uniónak, és ez bármi mindig magas szinten van, de a trend nem jó. És ezt azért akartam igazából mindenképpen itt az elején hangsúlyozni, hogy nagyon könnyen meg lehet nyugodni annak a számnak a hallatán, hogy mondjuk nem tudom, 72% továbbra is szeretne az EU-ban lenni. De ha látjuk, hogy ez alatt már megkezdődött a módszeres eróziója ennek a támogatottságnak, akkor azért az kérdés, hogy ez hosszú távon is fenntartható lesz-e.
Én őszintén szóval csodálkoztam, hogy ilyen magas, két ok miatt. Egyrészt, hogyha Ha csak a hatházi Ákos tapasztalatait, meg fotóit nézzük, amiket ő ki szokott rakni a közösségi médiában, hogy hány helyen van az, hogy a falu, a város, a község, nem tudom mi, lakosai azt mondják, hogy azt hallják, hogy itt egy uniós beruházáson épül egy turistaszálló, egy tudom én kilátó, vagy mit tudom én, egy olyan helyi kulturális intézmény, ami befogadja a lakodalomtól kezdve az odalátogató íróurakat, mindegy. És akkor ott a puszta, semmi, nyilvánvaló, hogy a pénz eltűnt, akkor hát az ember mit gondol erről a unióról, hogy jó, nem az unió lopta el a saját pénzét, de hát nem kaptunk tőle semmit. Vagy ha belegondolunk abba, hogy ha nem is 2010 óta, de azért elég régóta folyik ez a Brüsszel el akarja venni, hogy a Brüsszel az árt nekünk, hogy jönnek ide a bevándorlók a soros Brüsszel összejártás következtében, de mi nem adjuk az állásainkat, a munkánkat, stb. Nem csak 2015-ben kezdődött ez a történet el. Tehát ahhoz képest a magyarok nagyon ütésállónak bizonyultak.
A makroszintek, makroszámoknak a szintjén, tehát azon a szinten, amikor azt állítjuk a élére kérdésként, hogy mennénk vagy maradnánk. Uh-huh. Ennél a kérdésnél azt hiszem, hogy ez egy vörös vonal a fideszeseknek a többségének is, tehát az jól látszik, hogyha ezt feszegetné valaki, hogy lépjünk ki, akkor azzal egyértelműen elérik azt a vörös vonalat, ami még a fideszes szavazók többségének is egy vörös vonal. De, és ez nagyon fontos szerintem, hogy az Európai Unión belül viszont, ha változásról, a kereteken belüli szuverenitás megvédéséről van szó, akkor például a Fidesz egy olyan terepen játszik, amivel legalább a saját szavazóinak a többsége menni tud. Vagy hogy mondjak még egy példát. Nagyon sok szó esik most már arról, hogy az Európai Unió jövője, integráció jövője milyen irányba mehet. Hogyha ez viszont a kérdés, és nem pedig az, hogy mennénk vagy maradnánk, hanem az a kérdés, hogy mennyi Európát szeretnénk, akarunk-e több Európát, vagy csak a nemzetek Európáját szeretnénk, és ha lehetne, még igazából vissza is vennénk hatásköröket tagállami hatáskörben, mint mondjuk az, hogy migrációval kapcsolatban ez felmerült az utóbbi években, mint egy vágy a magyar kormány részéről, hogyha ez a kérdés tehát, hogy mennyi Európát szeretnénk, milyen Európát szeretnénk, akkor már sokkal jobban megosztottak az erőviszonyok, akkor már nem 70% egyébként az EU pártiaknak az aránya, mint amennyien a tagságot támogatnák, hanem hogyha úgy nézzük az európai integráció valódi támogatóit, és azokat hívjuk európérnek, akik nem csak maradnának az EU-ban, hanem azt is szeretnék, hogy egy erős Európa legyen, és egy mélyülő Európa legyen, akkor ez az arány már csak 50% körülre megy le, és akkor viszont, hogyha nem csak a huxitosokat nézzük euroszkeptikusként, tehát azokat, akik szeretnének kilépni az Európai Unióból, hanem hozzátesszük azokat is, akik az EU-n belül szeretnének maradni, de azt szeretnék, hogy lehetőleg Brüsszel úgymond ne szóljon bele semmibe, csak adja ide a pénzt, és hadd éljünk az Európai Unió előnyeivel, hívjuk ezt mondjuk, tehát a nemzetek Európájának, ahol tehát igazából a lehető legtöbb dolog tagállami hatáskörben marad, és viszonylag az uniós intézményeknek kevés hatásköre vagy ereje lenne beleszólni akármibe is, akkor viszont azt látjuk, hogy ez az arány már 15% helyett, ami a kilépéspártiak aránya Magyarországon, ahelyett fölmehet könnyen 35-40-re, és akkor már sokkal kiegyensúlyozottabbak az erőviszonyok. Tehát a lényeg az, hogy amíg az Európai Unió kritikája abban a mederben zajlik Magyarországon a kormány részéről, hogy bíráljuk, de maradnánk, addig legalább a saját szavazói egyébként többségében ezzel egyet tudnak érteni. Természetesen az ellenzéki világban ez nagyon nem így néz ki. Ott a 70% egyenesen mélyülő integrációt is szeretne, amellé, hogy az uniós tagok maradnánk.
Hát igen, mert ez ettől védettséget remél. Ugye a demokratikus intézmények fölforgatása vagy kiürítése, egyáltalán a lopakodó vagy éppen durván közelítő diktatórikus törekvések ellenére úgy érzi, hogy ez valamiféle védelmet jelent az országnak, vagy éppen a magyar középosztálynak. De most már értem, hogy Magyar Péter miért mondja azt, amit mond, hogy ő tulajdonképpen a, persze, az európai összefogásnak a híve, és hát az együttműködés mélyítésének a híve, de ő nem akar szuperállamot, ami azt jelenti, hogy ez valamiképpen találkozik a magyar választók elvárásaival, tehát hogy egy határt szabnának annak, hogy meddig és milyen mértékben, vagy milyen mélységben lenne ez az együttműködés indokolt. A másik kérdés viszont, hogy ebbe szerepet játszik-e a magyar kormánynak az örökös, hát hogy mondjam, az a narratívája, amiben a magyar szuverenitást védik. Tehát, hogy Magyarország veszít jogokat Magyarországtól, elveszik a lehetőségét, hogy a saját életét meghatározza, hogy kijelölje az irányokat, az együttműködések idejét, és a partnereket, stb. Stb. Tehát ennek a szónak, hogy szuverenitás. Van-e visszhangja a magyar fülekben?
Van, de elsősorban a fideszes szavazók körében. Tehát ma Magyarországon ott tartunk 20 évvel az uniós csatlakozás után, hogy egyébként a fideszes szavazók körében több kilépéspárti vagy euroszkeptikus szavazó van, mint akár a Mi Hazánkosok körében. Ez mondjuk 2010 után, tehát még már kétharmados Fidesz kormány volt akkor is, de akkor volt egy erős Jobbik. Az akkori Jobbik szavazói, hiszen az még ne felejtsük el, az még a zászlóégető, uniós zászlóégető Jobbik volt. Természetesen sokkal euroszkeptikusabb párt volt, mint az akkori Fidesz. De azóta eltelt több mint 10 év, és most már nem csak a különféle nemzetközi felmérések és nemzetközi összehasonlítások, euroszkepticizmussal foglalkozó nemzetközi szakirodalom tartja a Fideszt euroszkeptikusabbnak, mint az aktuális szélső jobboldali pártot Magyarországon, ami korábban a Jobbik főleg, most meg inkább főleg a Mi Hazánkról van úgy ugye szó, hanem a szavazók szintjén ez megnyilvánul. Tehát az a helyzet, hogy azok a kutatások, amelyek alapján erről egy összegző fejezetet írtunk ebben a 20 év az Európai Unióban kötetben is, abban is most már ki tudjuk számok szintjén mutatni, hogy a csatlakozás után 20 évvel az euroszkeptikus retorikának az a nyoma mindenképpen megvolt egy évtizednyi euroszkeptikus retorikának, hogy sikerült a Fidesznek a saját szavazótáborában ezt a nemzeti szuverenitásos retorikát annyira mélyen elültetni, hogy ez ugyan azt mondanám, hogy a többség körében ez úgy jelenti a nemzeti szuverenitás védelmét, hogy maradnánk az Unióban, de azon keretek között lehetőleg ne szóljanak bele semmibe, de van mondjuk minden negyedik fideszes, aki egyébként kilépne az Európai Unióból, itt a 20. évforduló környékén, és a Mi Hazánkosoknál ez a szám kisebb. Tehát összességében azt mondom, hogy nagyon is van hatása a nemzeti szuverenitás politikájának és retorikájának, formálja is az embereknek a véleményét, és ezt talán még azzal a példával tudnám a leginkább aláhúzni, hogy amikor a migrációval kapcsolatos narratíva volt az elsődleges, sok évvel ezelőtt volt már, 5-6-7-8 évvel ezelőtt ment főleg igazából, azt mondanám a 18-19-ig, az előző európai parlamenti választásig ment igazából erőteljesen ez a migrációs kampány. Akkoriban, hogy mi az Európai Unió legnagyobb hátránya, a magyarok azt mondták, hogy a legnagyobb hátránya az a migráció. Mint egy azt visszhangozva, hogy a brüsszeli bürokraták ránk akarják erőltetni a migránsokat, ahogy ezt ön is említette, hogy itt azért elég gyakran lehetett találkozni hasonló üzenetekkel az elmúlt években. Amikor ez ment, ez volt mindenhol a médiában, akkor ezt tartották a legnagyobb hátrányának az uniós tagságnak. Manapság pedig azt mondanám, hogy a túl sok mindenbe beleavatkozó Brüsszel, a nemzeti szuverenitásunkat veszélyeztető Brüsszel képe az, amit első helyen mondanak a kutatásainkban az emberek, és a migráció leszorult a harmadik helyre, és följöttek mellé ráadásul az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos uniós stratégiát megkérdőjelező vélemények, hogy belerángatnak minket a háborúba, hogy a szankciók miatt vannak problémák a magyar gazdasággal, azért van ilyen magas infláció, és így tovább. Hát szintén jól ismerős üzenetek, hogy úgy mondjam, az elmúlt két évből. Tehát, hogy van-e empirikusan kimutatható, narratíva formáló hatása az Orbán kormány Európa politikájának, arra a válaszom egyértelműen igen, nagyon sok kérdésben megmutatkozik, és az talán a szerencséje Magyarországnak, hogy abban a tekintetben viszont válságálló, hogy ennek ellenére, a sok kritika ellenére sem gondolja azt magyaroknak a többsége, sőt, a magyarok többsége benne akar maradni, tehát a nagy többség nem gondolja azt, hogy ezzel együtt ki kéne lépni, hanem esetleg azt gondolja, hogy más irányba kellene vinni az uniós politikát, vagy más hatáskörökben kellene elrendezni azt, ahogyan a dolgok zajlanak.
Nem akarok itt ilyen konyha filozófia, meg konyha néplélekbe bonyolódni, de nincs ebben az egészben benne egy kicsit ez, amit ugye a 30-as években úgy fogalmaztak meg, hogy egyedül vagyunk, hogy a magyarok miközben nem szeretik az idegeneket, és nem akarnak migránsokat beengedni az országokban, miközben tele vannak ugye vendégmunkásokkal, amiket éppen a kormány hozott be 10 000 számra, meg letelepedési kötvényesek, szóval nem szó nincs arról természetesen, hogy Magyarország bármit is megúszott volna, de igazából a magyarok egyedül maradni se akarnak. Tudják, hogy kicsik, kevesen vannak, és úgy lebegni valami köztes űrben az nem jó, az nagyon bizonytalan. A magyar társadalom szereti, hogyha biztonságban van, mindegyik szereti egyébként.
Igen, és mindennek ellenére, amit az elmúlt másfél évtized sugallhat, Magyarország nyugati orientációja az nem kérdés választók nagy többsége számára. Tehát ez az ország, ez nem lett, és még a fideszes szavazók többsége sem lett mondjuk orosz barát. Nem lett
orosz barát?
A többsége nem. A növekvő kisebbsége igen, de a többsége nem. Tehát az a kérdés, hogy mi Magyarországnak az érdeke az, hogy a nyugathoz tartozzon és az európai integráció része legyen, vagy forduljunk inkább Oroszország felé, akkor erre a kérdésre mindig többen mondták azt, hogy egyértelműen nyugaton van a helyünk, és egyértelműen az Európai Unióban van Magyarország helye, és ez Magyarországnak az érdeke. Ez a növekvő kisebbség ellenére is továbbra is így van. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos alapattitűdje a magyar társadalomnak, hogy nyugathoz szeretne tartozni. Ennek az egyik szimbóluma volt először a NATO csatlakozás, majd pedig az Európai Unióhoz való csatlakozás. Most csak zárójelben mondom, hogy a NATO tagság támogatottsága Magyarországon is 75% körüli továbbra is, pedig hát azért haladtunk az elmúlt egy-két évben egy-két cifrát a NATO-val kapcsolatban is, és most a svéd beengedés, nem beengedésről még csak ne is beszéljünk. Tehát, hogy ennek ellenére is ezek, azt gondolom, hogy ezek a nagyon erős korábbi pillérek, ezek továbbra is tartanak, de nem lehet azt mondani, és erre próbáltam az előbb egy pár példát mondani, hogy ezeket ne lehetne hosszú, szisztematikus munkával aláaknázni. Most a 20. évfordulón azt lehet mondani, hogy ezek a pillérek még tartanak. Az, hogyha még mondjuk egy évtizedig ez folyik, és teszem hozzá, mondjuk az uniós pénzekkel kapcsolatos kérdések sem oldódnak meg megnyugtató módon, hanem tartósan be kellene Magyarországnak rendezkednie mondjuk egy olyan szituáció, amikor az uniós pénzekhez való hozzáférés az minimum korlátozott, és egy jelentős része be van fagyasztva, akkor nagyon-nagyon felértékelődik annak a kérdésnek a megvitatása, hogy ezért a helyzetért ki a hibás. És itt ugye párhuzamosan, szerintem ez fontos hangsúlyozni, két narratíva van, és továbbra is verseng, és azt gondolom, hogy ez még nem dőlt el a magyarok többségének a fejében, hogy ez hova fut ki. Ez pedig az, hogy nyilván az Orbán kormánya felelős ezért a szituációért, az elmúlt másfél évtized politikája, amely a demokratikus intézményrendszer és a jogállamiság sérülésével járva, illetve a korrupciós helyzetnek a elszabadulásával idáig vezetett. Ez ugye az egyik olvasata. Egyébként Nyugat-Európában az általános olvasata, és Magyarországon meg a társadalom egyik felének az olvasata arról, hogy mi történik. A másik fele, és ez az, amit igazából a kormányzati üzenetekben találkozhat ezzel leginkább ugye az ember, és a fideszes szavazóknak egy jelentős része tud azonosulni ezzel a magyarázattal, ez pedig az, hogy az Európai Unió, vagy ahogy ők hívják, Brüsszel, bünteti Magyarországot a különutas politikájáért. Tehát azért, mert nem engedi be a gender propagandát az óvodákba, mert a migrációt ránk akarják erőltetni, mert a, nem tudom, el akarják venni a szuverenitásunkat, és bele akarnak sodorni minket a háborúba, és mi ezt nem engedjük. Tehát most ezt tényleg idézőjelben mondtam az egészet, úgy, mint a utóbbi években gyakran hallott narratívákat. És a lényege viszont az, hogy ez egy mankót ad arra, hogy miért nem érkeznek Magyarországra azok az uniós pénzek olyan mértékben, mint kellene, amit egyébként a magyar választók az uniós tagság legnagyobb előnyének tartanak. És az, hogyha ezt a helyzetet, tehát hogy nem jön a pénz, be van fogyasztva a pénz, és ez sikeresen esetleg az Európai Unió nyakába is varja a magyarországi kommunikáció, akkor ott látok egy igazi veszélyt arra, hogy ez a nagyon stabil pillér, ez a 70% körüli támogatottság hosszú távon meginokhat. Most még ez az igazából a gazdasági nehézségekért való brüsszeli hibáztatás, ez tényleg csak egy 2-3 éves dolog maximum. Igazából a magyarországi gazdasági nehézségekhez, megélhetési válsághoz, elszabaduló inflációhoz és energiárakhoz köthető retorika. Korábban egyébként a Fidesz sem ezen a térfélen, vagy ezen az aspektuson keresztül próbálta támadni az európai integrációt, nem inkább azzal, hogy migráció, kulturális alapú euroszkepticizmus, nem akarjuk azt a kulturális liberalizmust, amit ránk erőltetnének a nyugati szövetségeseink, és így tovább. De ha ez a gazdasági euroszkepticizmus tovább megy, és akár évtizedes távlatban is tovább megy, akkor én érzek arra egy esélyt, hogyha ezzel nincs kellően erős ellennarratíva szembe helyezve, akkor ennek lehet komoly hatása.
Hát a már említett Magyar Péter sem állít ellennarratívát ebben az esetben, mert ő lehet, hogy hát annak következtében is, hogy honnan jön, hoz magával egy ilyen sértettséget. És azt mondja legalábbis legutóbb ugye a Puzsérral folytatott vitájában, vagy beszélgetésében mondta, hogy ő nem nagyon érti, hogy az Unió miért avatkozik bele Magyarország belügyeibe, azok a pénzek, amik be vannak fagyasztva, ezek járnának Magyarországnak, független attól, hogy milyen a demokratikus teljesítménye, amit magában nem is értek, mert valóban van egy uniós, hogy mondjam csak, kiskátéja annak, hogy illik viselkedni egy ilyen szövetségben, mondjuk demokratikus intézmények területén, és azt is mondja, hogy kettős mérce van, ezt is ismerjük, ugye. Van, aki megengedheti magának, mert nagy és erős ország, hogy belerúgjon a demokratikus intézményekbe, hogy leépítsen mindenféle demokratikus jogokat, hát Magyarországnak ezt nem nézik el. Szóval ez most már megjelent az ellenzéki oldalon is.
Azt gondolom, hogy amit Magyar Pétertől uniós politika tekintetében lehetett hallani, az nem sokban különbözik attól, mint amiben ő szocializálódott. És ez pedig az a 8 év, amit ő sokszor elmondott, hogy Brüsszelben töltött a feleségével, korábbi feleségével, Varga Judittal, és ők gyakorlatilag az akkori fideszes politikában töltötték az idejüket Brüsszelben. És alakították ki gyakorlatilag azt a világképet, amit utána Varga Judittól szerintem miniszterként is eléggé jól lehetett látni, és amitől nem markánsan különbözik az álláspont, amit egyébként a Magyar Pétertől lehet hallani. Ő egyébként ezt a álláspontját, amit igen, tehát az európai integrációval kapcsolatban megfogalmaz, ezt azért ügyesen vegyíti olyan elemekkel, amelyek az ellenzéki szavazók számára viszont már jobban hangzanak, és ez például mondjuk a uniós pénzekkel kapcsolatos korrupció elleni kérelhetetlen fellépés, ez az európai ügyészségbe való azonnali fellépés, az uniós forrásoknak a hatékonyabb elköltése, hallottam több beszédét, amit a vidéki körútján elmondott, és abban elég gyakran beszél azokról az uniós 10 000 milliárdokról, amelyekről mi is a könyvünkben írtunk, hogy hogyan kerültek felhasználásra, és ő számon is kéri az Orbán kormányon azt, hogy ez miért nem lett olyan célokra fordítva, amelyek inkább az ország javát szolgálták volna nagyobb mértékben. Szóval azt gondolom, hogy itt most keverednek dolgok, tehát keverednek ellenzéki panelek az Európai Uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban, európai ügyészséggel kapcsolatban, de hogyha az a kérdés, és amivel én kezdtem itt a beszélgetésünket, hogy tehát mennyi Európát szeretnénk, milyen típusú Európát szeretnénk a jövőben, akkor ez a típusú jövőkép, ez inkább egy nemzetek Európája vízióhoz áll közel, ami igazából a Fidesznek a hivatalos retorikája. Csak mindezt Magyar Péter jelenleg úgy adja elő, hogy nem társul hozzá az a nagyon súlyosan Európai Unió ellenes retorika, amely egyébként a fideszes narratívát most már körülbelül egy évtizede jellemzi.
Az előbb azt mondtam, hogy hozza magával ezt a képet, de hozzá kell tenni, hogy csomó más dologgal is kezdett ő, ami hát még fideszesebb volt, és aztán valami evolúciója volt az ő mozgásának, tehát már bizony dolgokat nem mond, vagy bocsánatot kért, vagy azt mondta, hogy nem egészen úgy gondolja. Nem tudom, hogy ez esetben mi lesz, de az előző alkalom, amikor beszéltünk arról, hogy amikor először említettem az ő nevét, akkor én arra gondoltam, hogy ismeri, vagy ismerni véli a közönségét, a közhangulatot, és ennek akar megfelelni, amikor kritikusabb mondjuk az unióval kapcsolatban.
Itt az a kérdés, hogy akkor ki az ő célcsoportja valójában.
Nem hiszem, hogy eldőlt.
Szerintem sem, és nem is biztos, hogy ennek a részleteiben most itt érdemes belemenni, meg spekulálni, hogy ez mondjuk két hónap múlva hogyan fog kinézni, és kiket fog tudni a legjobban megszólítani. Az első hónap, tehát ugye két és fél hónapja van a magyar politikai szcénában igazából Magyar Péter jelen. Azok a kutatások, amik azóta születtek, azok azt mutatják, hogy az ellenzéki szavazók közül ő többet tud megszólítani, mint fideszes szavazót, vagy mint korábbi kiábrándult fideszes szavazót. Tehát egyértelműen ellenzéki szavazók köréből kerül ki az ő támogatóinak a többsége. Hogyha ezt elfogadjuk egy ilyen kiindulási alapnak, akkor viszont azt gondolom, hogy az Európai Uniós vízió, amit ő felvázol, az nincs összhangban a célcsoportjával. Az inkább összhangban van azzal a világgal, ahonnan ő jön, de nem azzal, ahova tart. Hogyha őt ellenzéki politikusnak képzeljük el, és az ellenzéki szavazókat szeretné a létező ellenzéki pártoktól elszipkázni, amellett, hogy meggyengíti a Fideszt, akkor azt gondolom, hogy éppen az ő Európa politikájának ellenére tart vele ilyen sok potenciális választó a felmérések szerint. Mert az ellenzéki szavazóknak az Európa képe az kifejezetten pozitív. Kifejezetten, ahogy említettem, az ellenzéki szavazóknak a 70%-a az még akár a több integrációnak se lenne ellene. Ez nem Európai Egyesült Államokat jelent, még mielőtt a szélső értéket kezdenénk el itt fölvenni, hanem azt jelenteni, hogy mondjuk több területen nagyobb hatáskört adnának az Európai Uniónak, mert azt gondolják, hogy egy mélyebb integráció mondjuk a környezetvédelemtől a védelem politikáig lehet, hogy hatékonyabb és jobb eredményekkel járnak. A kutatásaink például azt mutatják, hogy pont ezek a területek azok, ahol a leginkább az emberek nyitottak lennének a többi integrációra, és persze megvannak olyan területek, ahol meg egyáltalán nem nyitottak, mondjuk az oktatáspolitikát az ellenzéki szavazók többsége sem szeretné átadni uniós hatáskörben, nem azt gondolják, hogy nagyon jó helyen van a kultúra és az oktatás tagállami hatáskörben.
De az egészségügyet sem, igen.
De az egészségügy is egy megosztott kérdése tekintetben, hogy ki mit gondol. Tehát összességében, hogy rövidre zárjam ezt a részét, az ellenzéki szavazók körében lenne étvágy arra, hogy egyébként egy erős Európai Unió legyen, amely nem azt jelenti, hogy a nemzetállamok tagállami hatásköreit betonozzuk be továbbra is, hanem azt jelenti, hogy esetleg a uniós hatáskörök is erősödhetnének bizonyos területeken. Tehát nem minden területen, nem Európai Egyesült Államokról beszélünk, mert az egy réteg téma valóban Magyarországon, hanem a kettő között van valahol az igazság, tehát a Nemzetek Európája vízió és a Európai Egyesült Államok között valahol félúton, leginkább azokkal az álláspontokkal szoktak a válaszadók egyet érteni, amelyek a köztes megosztott hatáskörök írják le, ami tehát azt jelenti, hogy nagyjából a tagállamoknak és az uniós intézményeknek is van beleszólása abba, hogy egy-egy szakterületen mi történik. Nagyjából ez a magyar általános állampolgári elvárás, és azt gondolom, hogy a Magyar Péter egyelőre csak úton van ebbe az irányba.
Hát, ami az Európai Egyesült Államokat illeti, azóta már az Amerikai Egyesült Államokra is megtanultuk, hogy nem annyira egyesültek ők minden szempontból, ami, hát ha csak mondjuk az abortusz kérdését nézzük, vagy a fegyverviselés kérdését nézzük. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami az emberek hétköznapjait befolyásolja. Jó, rendben van egy centrális külpolitika, meg katonapolitika, stb. Ez mondjuk egy monarchiában is így volt, de van egy csomó lokális érdek, ami egyébként megmaradt az Egyesült Államokban, és működik. Hát nem mindig jól, és nem mindig abban az irányban, amiben az ember szeretné, de hát valamennyire működik. Na most, ami a ellenzéki szavazatokat illeti, azt hiszem, hogy itt most abban a fázisban vannak az ő támogatói, hogy egy csomó dolgon túlnéznek, vagy egy csomó dolgot elnéznek, mert azt gondolják, hogy az a fontos, hogy le akarja váltani az Orbánt. És hát sokan mondják, akár az ördöggel is, de ez nem jó ide, nem jön ide, mert nem tartják az ördögnek őt. Nagyon is kialakult egy rajongói köre. És hát ennek ez az alapja, hogy végre valaki, aki tesz, nem csak mond, tesz is valamit.
És e tekintetben teljesen másodlagos fontosságú, szavazói szemmel, hogy mit gondol az európai integráció jövőjéről.
Igen.
Mert sokkal fontosabb az,
hogy azok történik a, itt
hogy, hát sokkal fontosabb az, hogy milyen olyan készségeket vagy képességeket mutat fel, amivel esetleg meg lehet roppantani a rendszert, vagy lehet ebbe valamilyen repedéseket elkezdeni. Tehát azt gondolom, hogy az ő húzóereje az valójában ez, és ő addig tud igazán sokféle embert megszólítani, vagy sokféle emberhez szólni, ameddig nem kell olyan típusú konkrétumokról is számot adnia, vagy a vízióját feltárnia, mint amilyet az utóbbi napokban, hetekben, például az EU-s kérdésekben tőle hallhattunk.
Volt egy nagyon pozitív mondat, az érdekes módon nagy tapsot kapott a hallgatóságban, amikor azt mondta, és hát ezzel, hogy mondjam csak, baloldal és liberális illúziókat oszlatott szét, bár lehet, hogy ezek már maguktól is foszladoznak, hogy nem szabad kívülről várni azt, hogy Magyarországon megváltozzanak a dolgok, nem lehet az Uniótól várni, régen se lehetett, most se lehet, és tulajdonképpen ezt abba kéne hagyni ezt, hogy majd Brüsszelbe segít nekünk, mert nem segít be. Hiszen egyébként hogyan kezdődött a keménykedés Budapesttel szemben? Hát az uniós pénzek megvédése érdekében, és nem azért, mert azt gondolták a hollandok, vagy azt gondolták a franciák, hogy nem helyes, amit a magyar médiával csinál a kormány. Ők azt gondolták, hogy nem helyes persze, de ettől még nem lettek volna szankciók. Szóval egy racionálisabb megközelítést kínál föl kétség kívül.
De ez a csodavárás, igen. Én azt gondolom, hogy most már egy jó pár éve tompult. Igen, én azt gondolom, hogy ez már jó pár éve tompult, akár a magyarországi ellenzéki szavazók körében is. Tehát lehet, hogy 2014-ben vagy 2018-ban ez még erősebb volt, de szerintem most már 14 évnyi Orbán kormány után mindenki tudja, hogy a változás az csak Magyarországról
indulhat. Jó, rendben, azért volt valami várakozás, hogy amikor a pénzeket nem adják ide, akkor az Orbán mennyit változtat, mert ugye a pénz is kell neki. Hát akkor valamit mégiscsak lép, gondolták sokan.
Hát induljunk akkor ki, tehát onnan, hogy az európai integrációnak ez, tehát mi a feladata, és e tekintetben az uniós intézményrendszernek valóban nem az a feladata, hogy azzal foglalkozzon, hogy az egyes tagállamoknak a belpolitikájában mi történik. De az, hogy a saját uniós pénzügyeit, vagy pénzügyi érdekeit megvédje, az egyértelműen cél, és ez egyébként, főleg a nettó befizető tagállamok részéről ez egy elég konkrét elvárás. Tehát most a szavazói elvárás is. A hollandokat említette, ők például kifejezetten a fukar tagállamoknak az egyike, ahol egyébként a tagállami közvélemény kifejezetten elvárja, hogy azokat a pénzeket, amiket ők tesznek be egyébként az európai integrációba, azokat megfelelő módon használják föl. És innen fakad az, hogy 2020-ra gyakorlatilag az európai integráció kénytelen volt egy fogat növeszteni. Ez a fognövesztés, ez ugye a leginkább ez a jogállamisági mechanizmust jelenti, amikor az uniós pénzeket elkezdték elvárásokhoz, feltételekhez kötni, és megjelent a feltételesség elve az uniós pénzek felhasználásánál. És ezeknél is azért elég szűkre lett azért szabva, azt gondolom az a mezdje, amiben ez a fog működik, és ez pedig leginkább, tehát az uniós pénzek közvetlen veszélybe kerülését jelenti. Tehát, hogy olyan tagállami történések, jogállamisági történések, amelyek az uniós pénzek felhasználásával vannak kapcsolatban. Ezért volt az például kulcsfontosságú, és a tavalyi tárgyalások folyamán tényleg kiemelt szerepet kapott, hogy mi történik az igazságszolgáltatás függetlenségével. Ezt konkrétan össze lehet kötni azzal, hogy az uniós pénzek felhasználásánál sérülhetnek-e az uniónak az érdekei, hogy van-e Magyarországon független igazságszolgáltatás. És e tekintetben az Európai Unió jött is egy listával, hogy szerint Európai Bizottság egészen konkrétan, hogy milyen intézkedésekre lenne ahhoz szükség, hogy ő azt lássa, hogy kap garanciákat arra, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségében történt sérülések helyre legyenek állítva. És amikor ezt a kormány hajlandó volt teljesíteni a tavalyi év vége felé, akkor jutott hozzá az uniós pénzeknek egy részéhez. Erre emlékezhetünk, ez volt az, ami a közvéleményben összekötődött az Ukrajnának nyújtandó támogatás kérdésével, meg az ukrán EU csatlakozás
megtárgyalása. Hát azért talán nem is véletlenül.
De időben mindenképpen egybeesett, és az, hogy a tárgyalások szintjén ez hogyan, mennyire kapcsolódott össze, ez persze majd csak valakiknek az emlékirataiból fogjuk megtudni néhány évtized múlva. De az biztos, hogy az Európai Uniónak tehát nem az a feladata, és szerintem kár is bárkinek erre számítania, hogy tagállami választásokat döntsön el, hogy beavatkozzon a belpolitikai folyamatokba, de az egyébként, hogy megvédje a saját érdekeit, és itt nem csak a pénzügyi érdekeiről van szó, hanem azt gondolom, hogy legalább ilyen erővel, és talán erőteljesebben is felléphetne az uniós intézményrendszer akkor, amikor saját cselekvéseivel vagy szándékaival kapcsolatos dezinformációval találkozik. Én azt gondolom, hogy ebben például nem elég erőteljes a fellépés, itt nem csak Magyarországról van szó, nagyon elterjedt az Európai Unióban, az euroszkeptikus pártok között az, hogy olyan szándékokat tulajdonítanak az uniós intézményrendszernek, vagy az ő szóhasználatukban Brüsszelnek, amilyen szándékokkal az egyébként valószínűleg egyáltalán nem rendelkezik.
Egy új Moszkva, meg imperializmus.
Hát most hadd ne soroljam föl, már pár ilyen euroszkeptikus hazai narratívát már megemlítettünk az elmúlt percekben. Összességében a lényeg tehát az, hogy ahol szerintem az Európai Uniós intézmények kifejthetnének valamivel nagyobb aktivitást is, az az, amikor cáfolni kellene azokat a dezinformációkat, amik az ő céljaikkal és szándékaikkal kapcsolatosak.
Még egy témára van időnk. Ez a uniós támogatások hatása a magyar vállalati teljesítményekre. Ezt azért is említem, mert korábban hallottam olyan véleményeket, hogy tulajdonképpen ezek az uniós pénzek nem feltétlenül tettek jót a magyar vállalatoknak, mert a gazdaságnak ellustították. Ez még akkor volt, amikor nem loptak olyan nagyon sokat. Most már kicsit más a helyzet, és hát több jutott el a fogyasztókhoz, és gyakorlatilag, mintha ez a vélemény arról szólt volna, hogy elaltatták a magyar társadalom éberségét a saját gazdasági helyzete sérülékenységéről, és egyfajta eltartotti státuszba juttatták őt. De mondom, ez mit tudom én, még 15 előtt volt egy ilyen vélekedés, hát azóta nagyon nagyot fordult a világ.
Amikor a könyvünkben arról beszélünk, hogy az uniós tagság által kínált lehetőségekkel lehetett volna jobban élni, akkor pont például az uniós pénzeknek a felhasználására gondolunk. Tehát az igaz, hogy ha körbenézzünk az országban, akkor tényleg nagyon sok helyen sok minden épült, ezt nem lehet elvitatni. De hogy lehetett volna jobban felhasználni, az több dologból is látszik. Az egyik ilyen a vállalati teljesítmény. A másik ilyen például a területi egyenlőtlenségeknek a csökkenése vagy nem csökkenése. Ugyanis a könyvünkben publikált elemzés szerint a magyarországi területi egyenlőtlenségek a megyék között, megyék szintjén, az körülbelül ugyanott áll, mint 20 évvel ezelőtt, pedig elköltöttünk pár tízezer milliárd forintot arra, hogy az változzon. Tehát azt gondolom, hogy ez például a mérlegnek mindenképpen abban a serpenyőjében van, ami arról szól, hogy lehetett volna jobban sáfárkodni ezzel a lehetőséggel. A másik a vállalkozásoknak az eredménye, amivel elkezdte kérdését. Ebben azt látjuk, hogy szerintem egészen drámai módon azon cégeknek a bevétel növekedése, akik kaptak uniós pénzt, az kisebb volt, mint akik nem kaptak Magyarországon. Ez több okra visszavezethető, azt gondolom. Az egyik lehet egyfajta elkényelmesedés, amit ön említett, és ami már 10 évvel ezelőtt is egy létező magyarázat volt, Tehát, hogy mondjuk elkezdenek cégek kifejezetten arra számítani, hogy majd az uniós pénz, ami egy könnyű pénz, az majd jön, és azért nem kell annyira törni magukat azon, hogy ők maguk megállják a helyüket a piacon, mert majd az uniós pénz ebben segít, de szerintem ez a magyarázatnak csak az egyik fele. A másik fele az, hogy nem biztos, hogy azokhoz a cégekhez került az uniós pénzeknek java része, amelyek esetleg az adott ágazatokban a legtöbb potenciálra rendelkeztek, hanem esetleg a kontraszelekció is szerepet játszhatott, vagy más szempontok, ami alapján kiválasztásra kerültek olyan cégek, akik ezzel a lehetőséggel végül élhettek. Tehát az látszik, hogy nem a legjobb teljesítményt nyújtó magyar vállalkozások jutottak hozzá bizonyos esetekben a pénzekhez, hanem olyanok, akiknek egyébként a gazdasági teljesítményük lehet, hogy nem volt önmagában annyira jó. Ezzel együtt is, hogy mondjam, az uniós pénzek azért összességében ezt az országot sokkal gazdagabbá tették, tehát ezek nélkül, a pénzek nélkül és a fejlesztések nélkül és a vállalkozások támogatása nélkül is ez az ország ma szegényebb lenne, mint uniós tagság nélkül. Tehát ezt azért miközben elmondjuk, hogy hogyan lehetett volna jobban élni a lehetőségekkel, szerintem ezt az alapmondatot azért érdemes kimondani. De ezzel együtt is, abban a fejezetben, amiben ezzel foglalkozunk, azt kimutattuk, hogy utoljára 2013-ban volt olyan év, amikor az uniós támogatást kapó cégek jobban nőttek, mint az uniós támogatást nem kapó cégek. És azóta nem fordult elő. Ez 2022-ig megy ez az elemzésünk, addig vannak ugye teljes évekről teljes adatsorok meg. Addig utána csupa olyan évünk volt, amikor egyébként azok a cégek tudtak jobban növekedni, akikhez egyébként nem kötött ki uniós pénz. Szerintem ez drámai. Az viszont látszik, hogyha úgy mondjak ebben egy pozitívumot is, hogy melyik az a cég méret, ahol viszont úgy néz ki, hogy legjobban hasznosultak, legnagyobb hatékonysággal hasznosultak az uniós pénzek, és ez a nagyobb KKV-knak a világa. Tehát nem a mikrovállalkozások, és nem is a nagy multik, hanem valahol az 50 fős, 100 fős, 150 fős, tehát nagyobb KKV-k világában lehet azt tapasztalni két évtizedes táblatban is, hogy azok a cégek bizony, hogyha megkapták az uniós támogatásokat, akkor jobban nőttek, mint azok, akik nem kaptak.
Az euró, ami egy ilyen, hát örök téma és örök fájdalom azoknak, akik egy ilyen szorosabb elköteleződést akarnak, de egyébként, hát hogy mondjam, az euró nyújtotta védelmek, ha már amennyire ezek léteznek, hát nem 100%-osak, persze se nincs szó csodaszerről. Ez egy olyan húzódó történet, ami 2004 óta folyamatosan jelen van, és itt több kormányról beszélünk már.
Igen.
És valahogy nem került elő komolyan soha. Igaz, volt egy nagyon negatív tapasztalat Görögország. És Görögországgal kapcsolatban azt mondták a szakértők, hogy nem lett volna szabad beengedni az euróvezetbe, és csak politikai okokból, hogy legyen szép a statisztika, nyomták be őt, mármint a nyugat-európai erős kormányok, és hát ennek iszonyú válság lett a vége. De szerintem más is volt, ami ezt a válságot okozta, nem csak az euró jelenléte, ami mint egy idegen test mozgott a görög gazdaság vérkeringésében. Szóval mi volt az oka annak, hogy ez Magyarországon, hogy igazán komolyan nem merült fel?
Hát a politikai döntés, vagy politikai szándékoknak a hiánya 2010 után főleg. 2010 előtt a politikai szándék még meg lett volna, de akkor meg a gazdasági teljesítmény, a számok nem úgy alakultak, hogy azzal közelebb kerültünk volna azokhoz a kritériumokhoz, amiket teljesíteni kell. Ezért úgy nézett ki, és egyébként azt fontos szerintem hangsúlyozni, hogy a politikai egység, konszenzus, az megvolt az euró körül nagyjából 2009-ig. Tehát addig még a Fidesz is egyébként azt kommunikálta, hogy előnyös lenne Magyarország számára az euróhoz való csatlakozás. Amikor kormányra kerültek, akkor ez pedig lekerült a napirendről, sőt beleírták az új alaptörvénybe a forintot, mint fizetőeszközt, tehát hogyha Magyarország valaha úgy szeretne dönteni, egy kormányváltás esetén például, hogy szeretné az eurót bevezetni, akkor az nem lesz olyan egyszerű, mert ahhoz kétharmados többség kell, amivel az alaptörvényt lehet módosítani. De hogy visszatérjek arra, hogy tehát hogy indult a történet, politikai konszenzus vette körül, de a gazdasági eredmények azok, ugye főleg 2008 környékén, amikor beütött a válság, akkor abszolút lekerült a napirendről a történet, de folyamatosan először csúszott a céldátum. Volt ez 2007 is, 8 is, 10 is, és akkor 10 után a céldátum az már megszűnt, és talán nem volt többet céldátum, de onnantól a politikai konszenzus is megszűnt. A Fidesz szuverenitási paradigmájába nem fér bele egyértelműen az, hogy a magyar fizetőeszköz helyett az euró legyen Magyarországon. Teszem hozzá, az euroszkeptikus propaganda ellenére az eurónak a támogatottsága az az elmúlt években sem csökkent, sőt nőtt. Még egy 3 pontot nőtt 2 év alatt. Ez szerintem nem független attól, hogy az emberek azt láthatták, hogy talán válság idején a forinthoz képest az euró az egy stabilabb valuta, és bizony a forintnak a leértékelődése az euróval szemben talán népszerűbbé tette az eurót Magyarországon. Ugyanúgy az eurózónában sehol nem volt akkora infláció, mint nálunk. Ez is elgondolkoztató lehetett, hogy esetleg nem lett volna az egy védőháló akkoriban, amiben a magyar társadalom ugye nem részesülhetett. Tehát összességében az látszik, hogy az eurónak egyébként a társadalmi támogatottsága meg lenne. A politikai az teljesen hiányzik, a kormányzati politika szintjén, és igazából olyan együttállása soha nem volt Magyarországon a dolgoknak, hogy a politikai és a gazdasági szándékok, illetve a számok egyszerre adják ki azt a feltételrendszert, ami az euróhoz való csatlakozást lehetővé tenné. Tehát most ott tartunk 20 év után, hogy céldátum és igazából euróhoz való csatlakozási stratégia nélkül van az ország. De azt gondolom, hogy ez nem hogy rövid távon, de középtávon se egy nagyon elképzelhető szenárió. Annak ellenére, hogy egyébként a magyar társadalom többsége ebben benne lenne, és hogyha egy dolgot még azért ehhez hozzáfűzhetek, hoztuk egy párhuzamot az euró, miért nem lett bevezetve típusú fejezetünkben, arra, hogy az eurón kívül is van élet, és lehetett volna a lehetőségekkel jobban élni. Erre a példánk Csehország, akiknél ugyanúgy nincsen euró, mint nálunk, pedig 20 éve ők is bent vannak. És ott az a helyzet, hogy euró nélkül is a felzárkózásuk az uniós átlaghoz nagyobb volt, mint Magyarországé, és a cseh korona, és ezt talán kevesen tudják ma Magyarországon, de többet ér az euróval szemben, mint 20 évvel ezelőtt. Nálunk tudjuk, hogy 200 valahány forintos szintről indultunk, és most a 400 forint környékén van az euró. Csehországban többet ér a cseh korona, nem csak mint 1-2-3-4 évvel ezelőtt, hanem mint 20 évvel ezelőtt is.
Ennek a kötetnek a alcíme az uniós tagság közpolitikai mérlege. Akkor ennek szenteljük a hátralevő perceket, hogy mi az, hogy közpolitikai mérleg, és ha megtudtuk, hogy mi az, akkor kérdezzük meg, megkérdezem, hogy az uniós tagság 20 évének mi volt erre hatása?
Hát igen, azért igyekeztem az elmúlt percekben is beleszőni már a közpolitikai mérlegnek fontos dimenzióit, de a lényeg az tehát, hogy azt gondoltuk, amikor erről a könyvről elkezdtünk gondolkozni szerkesztőtársammal, Medve Bálint Gergővel együtt, hogy amikor európai integrációról van szó, akkor főleg a politikai vitákról van szó. Főleg arról van szó, hogy Magyarország és az EU viszonyában milyen politikai konfliktusok vannak, milyen viták vannak. És valahogy arról beszélünk kevesebbet, hogy Magyarországra, a fontos szakterületekre, a magyar emberek életére konkrétan milyen hatással volt az országnak, uniós tagságnak a tartalmára milyen hatással volt az, hogy mi bent voltunk az elmúlt 20 évben, és nem kint voltunk. Tehát félretéve egy kicsit a politikai vitákat, és nem arról beszélve, hogy Ursula von der Leyen fönn van-e a plakáton, vagy éppen melyik magyar miniszter milyen dolgot mondott éppen a héten Brüsszelről, tehát ezt vegyük félre, a mi könyvünkben egyáltalán nem írunk ilyen dolgokról, hanem kifejezetten arról igyekszünk egy számvetést csinálni, hogy például az euró nélkül a magyar gazdasági út, amit bejártunk, az milyennek tekinthető, hogy az uniós pénzek hatása a vállalatok teljesítményre, ahogy beszéltünk az előbb, ez hogyan alakult, hogy mondjuk a területi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatás hogyan alakult, hogy az agrárium mennyire tudott élni azokkal a lehetőségekkel, amit kínált az uniós tagság, és ezt sorolhatnám még hosszan, tehát azt gondolom, hogy az, ami igazából az életünkre a legnagyobb hatással volt, azzal hogyan tudott élni az ország, illetve, hogy a magyar társadalom persze hogyan látja ezt a 20 évet, és ennek az eredményeit, és azt hiszem erről beszélgettünk az elmúlt sok percben. És hogyha összességében össze kell foglalnom röviden, hogy szerintem tehát ez a mérleg hogyan néz ki, akkor azt mondanám, hogy Magyarország számára nagyon fontos volt az uniós tagság, úgy is, hogy lehetett volna ezekkel.
Nem mondja azt, hogy volt.
Az elmúlt 20 évben, és remélhetőleg a következő 20 év még jobban sikerül, hogyha ezt így rögtön ki is javíthatom ezt a mondatot. Tehát összességében ez a 20 év, én azt gondolom, hogy már sokat dobott az országon, mindenképpen egy szegényebb, kiszolgáltatottabb, és a válságokat még rosszabbul viselő ország lett volna, mint ebben a 20 évben. Nem csak a 2008-as válságot, hanem a 2020 óta tartó válságokkal teli időszakot is, azt gondolom, hogy az uniós tagságnak köszönhetően jobban vészeltük át, mint hogyha nem lettünk volna az Európai Unióban. De, és ez egy nagyon fontos, de olyan lehetőségeket kapott az ország ebben a 20 évben, amivel azt gondolom, hogy a tények szintjén tényszerűen bemutatva fel tudtuk vázolni, hogy lehetett volna jobban élni, és azért is csináltuk ezt a kötetet, és próbáljuk ezt a diagnózist a 20. évfordulón minél többekhez eljuttatni, mert bízunk benne, hogyha levonjuk a tanulságait annak, hogy milyen területeken lehetett volna ezt jobban csinálni, akkor talán a következő 20 évben még jobban fog tudni élni az ország ezekkel a lehetőségekkel.
Jó, végül még egy kérdés, hogy mennyire van a társadalomnak fogalma, képe arról, hogy mi az az unió igazából, és hogy működik. Mert az, hogy ad pénzt, szép tőle, meg hogy lehet utazni útlevél nélkül, az is nagyon szép, meg valamit civilizál rajtunk talán, észrevehetetlen módon, hát sokat nem tud sajnos, az is szép dolog, de igazából ismerjük?
Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, mert azt is tapasztaljuk felméréseink alapján, amikor szoktunk egy kis tudástesztet is beletenni az Európai Unióval kapcsolatban, hogy minél magasabb valakinek az Európai Unióval kapcsolatos tudásszintje, annál nagyobb valószínűséggel támogatja az Magyarország uniós tagságát. Tehát van egy ilyen összefüggés egyszerűen, hogy aki nem tud róla semmit, azt nyilván könnyebb különféle dezinformációkkal is akár rossz irányba elvinni az Európai Unióval kapcsolatos attitűdök terén. Aki többet tud róla, aki tudja, hogy mi az Európai Unió, aki esetleg tisztában van jobban azzal, hogy ez milyen előnyöket tartogat az országnak, azok körében pedig egyenesen mi azt mértük, hogy 80%-os támogatottsága van Magyarország uniós tagságának, akik szinte semmit nem tudtak róla, azok körében meg csak 50. Tehát ezzel azt hiszem válaszoltam arra a kérdésre, hogy milyen nagy jelentősége van annak a következő években, hogy a politikai elit részéről milyen információkkal és narratívákkal találkozik a magyar társadalom, és kifejezetten annak, hogy mennyire sikerül bővíteni Magyarországon az uniós kérdésekben tájékozottnak tekinthető állampolgárok körét.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Bíró Nagy András, a Társadalomtudományi Kutatóközpont főmunkatársa, a Policy Solutions igazgatója volt itt, még egyszer köszönöm. A műsornak, a ma reggeli műsornak itt a vége. Csorba László, Balogh Kármen, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Színási Sándor köszönje a figyelmüket. Minden jót!